Márciusban 10,6%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, egyre több a külföldi megrendelés is. Súlyos robbanás volt egy törökországi bányában, a tüzet még nem tudták eloltani, eddig több mint 200-an haltak meg. 5,5 évet kapott első fokon Biszkú Béla, az ügyész életfogytiglant kért az 56 utáni megtorlások levezénylőjére. Jó napot kívánok! Márciusban 10,6%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A bővülésben elsősorban a járműgyártás, illetve az ehhez kapcsolódó beszállítók növekedése játszott szerepet, de egyre több ágazat indult fejlődésnek a statisztikai hivatal részletes adatai szerint. Az első negyedév egészét tekintve a termelés 8,4%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Jelentősen több hazai és külföldi megrendelésük van a cégeknek, mint 2013 tavaszán. Így a szakértők szerint a következő hónapokban is folytatódhat az ipar bővülése. Közben az Unió 28 tagállamában éves szinten mindössze 0,5%-kal nőtt, az eurózónában pedig 0,1%-kal csökkent az ipari termelés. Csaknem 7 évi stagnálás és visszaesés után tavaly nőtt először a magyarországi beruházások mennyisége, erről is ma adott hírt a KSH. 2013-ban éves szinten 7,2%-os volt a növekedés. A 19 nemzetgazdasági ágazat kétharmadában volt bővülés tavaly. Utoljára 2005-ben mutattak a hazai befektetések növekedést. A KSH elemzése kitér arra, hogy a bővülés a 2006-2007-es években állt le, és csak tavaly indult újra. Ezt a kedvezőbb gazdasági környezettel, a javuló hitelezési lehetőségekkel és az Európai Uniós források hatékonyabb felhasználásával magyarázzák az elemzők. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az elmúlt időszak adatai azt bizonyítják, hogy a korábbi évek ipart élénkítő politikája megalapozta a gazdasági növekedést, ezért a kormány folytatja a termelő szektor megerősítését. A kormány elkezdi a non-profit közműszolgáltatók kialakítását, annak érdekében, hogy a lakossági rezsicsökkentés után megkezdődhessen az ipari rezsicsökkentés, mondta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Németh Lászlóné az energiatudatos vállalkozások díjátadóján azt mondta, az ipari rezsicsökkentéshez szükséges közszolgáltatási törvény elfogadását követően non-profit közműszolgáltatókat hoznak létre. Hozzátette, alacsony energiaárakat kell kínálni ahhoz, hogy Magyarország megőrizze, erősítse a versenyképességét a világgazdaságban. Hozzátéve az olcsó villamos energia előállításához szorosan kapcsolódó törekvés a paksi atomerőmű bővítése is.
Azt szeretnénk elérni, hogy a villamos energiára, a háztartások és az ipar területén is Magyarországon legyen a legolcsóbb egész Európában. A lakossági rezsicsökkentést követően megkezdjük azokat a lépéseket, amellyel meg tudjuk teremteni az ipari rezsicsökkentés alapjait.
Átadták a főváros első tanyasi termékeket árusító piacát Budapest belvárosában, a Hold utcában. A felújított vásárcsarnokot Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Rogán Antal az 5. kerület polgármestere avatta fel. Az új piac a 7-6 napján kizárólag tanyasi termékek árusítóinak ad helyet. A Hold utcai vásárcsarnokot 220 millió forintból, teljes egészében nemzeti forrásból újította fel az önkormányzat.
4 évvel ezelőtt kezdtünk egy olyan munkát, amelynek a lényeg az volt, hogy a házias jellegű kézműves élelmiszereket minél több piacra juttassuk el, minél több gazda szerveződjön össze azért, hogy tudjanak árusítani, és itt a főváros középpontjában is, Budapest szívében is legyen arra lehetőség, hogy minél több vidéki termék találja meg a vásárlókat.
Eddig több mint 360 bányászt sikerült kimenteni a mélyből a tegnapi törökországi bányarobbanás után. Az áldozatok hivatalos száma eközben meghaladta a 200-at. Félő, hogy a halottak száma tovább emelkedik, mivel még 200 ember van a tárnában, és a lángokat 18 órával a baleset után sem sikerült megfékezni. A török kormányfő 3 napos nemzeti gyászt hirdetett.
Csaknem 400-an orvosok, a katasztrófavédelem és civilek is egész éjszaka mentették a sérülteket és a föld alatt rekedt bányászokat. Az Izmirtől mintegy 120 kilométerre északkeletre fekvő Szoma város melletti szénbányában kedden éppen műszakváltáskor történt a baleset. Feltehetőleg egy transzformátor robbant fel, a csaknem egy kilométer mélyen lévő tárnában hatalmas tűz ütött ki. Az eddigi jelentések szerint legkevesebb 205-en meghaltak, de legalább ugyanennyien a föld alatt rekedtek. Sok a sérült is. A halálos áldozatok száma sajnos meghaladta a 200-at. Jelenleg 80 sérült van, közülük 4-nek súlyos az állapota. Mivel még mindig sokan a föld alatt vannak, így a mentési erőfeszítések kritikus szakaszba léptek, és az idő múlásával várhatóan tovább fog emelkedni a halálos áldozatok száma, mondta az energiaügyi miniszter. A kétségbe esett hozzátartozók is egész éjszaka virrasztottak. Sokan a kórház előtt várják a híreket a családtagjaikról. Egyelőre a bátyámat még nem hozták be. Nem tudunk mit tenni, csak várunk. De nagyon remélem, hogy hamarosan történik valami, mondja az egyik bányász rokona. A robbanás 4 kilométerre a kijárattól, 2 kilométer mélyen egy áramelosztó egységnél történt, ezért nem működnek a liftek sem. Ráadásul egy időre le kellett állítani a mentést, mert tűz volt a szellőztető rendszerben is. A szakemberek úgy próbálják életben tartani a lentrekedteket, hogy oxigént pumpálnak a föld alá. Összesen csaknem 800-an dolgoztak a mélyben a tragédia idején. Közülük eddig 367-en jutottak ki. Törökországban gyakoriak a halálos bányabalesetek. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb balesete 1992-ben történt, akkor egy gázrobbanásban 263 ember vesztette életét.
Több mint 20 ezer embert kellett kimenekíteni otthonából a szokatlan hőség és a heves szelek okozta erdőtüzek miatt Kalifornia déli részén, San Diego-ban. A 280 hektáron tomboló erdőtűz kedd reggel lobbant fel, ami a bokrokkal benőtt kanyonokban a forró, száraz széllökések miatt gyorsan terjed. A San Diego-i katasztrófa elhárítási központ szerint a veszélyeztetett házak többsége a városban, illetve a megye déli részén található. Két gimnázium és egy általános iskola tanulóit is evakuálták. Dél-Kaliforniában idén, január 1-je óta 1351 esethez hívták ki a tűzoltókat, az ilyenkor szokásos átlagos 700 riasztással szemben. Itthon megérkezett az a ciklon, amelyik a hétvégéig viharos időjárást okoz. Több helyen már most is erős északi szél fúj. A szél mellett erre több helyen kezd esni az eső. A hétvégéig akár másfél havi csapadékmennyiség is zúdulhat az országra. A meteorológiai szolgálat térképén jól látszik, hogy szombatig a legtöbb eső a Dunántúlon várható, de máshol is komoly esőkre kell számítani. Már a 15 megyére és a fővárosra adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. Holnapra az előrejelzések szerint tovább romlik a helyzet. Vas megyében az áradás okoz gondokat, a tegnapi eső miatt Körmennél megállt az apadás, így már több mint egy napja nem csökkent 4 méter alá a Ráva vízszintje. A folyó több kertet is elöntött. Csákány Doroszlónál tegnap levonult az első árhullám, de néhány órával később egy újabb érkezett. Közben már Magyarszecsődön is védekezni kell. Ott van a Vasmegyei településen tudósítónk Németh Zsolt. Szervusz, hogy áll a védekezés a Rábánál? Javul vagy romlik a helyzet?
Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Annyiban romlik, hogy az elmúlt percekben itt is már megerett az eső. Itt Magyarszecsődön a mögöttem látható ház az, amit először elér a víz, hogyha nagyobb árhullám jön. Ez szerencsére most még nem történt meg, de a helyiek készülnek arra, hogy az ígért esőzés miatt a hétvégén komolyabb védekezési munkálatokra lesz szükség, ezért, ahogy látható a képen is, homokzsákokat töltenek már reggel óta a falugazdász vezetésével. Eddig már több mint 500 zsákot töltöttek meg, de természetesen folytatják tovább a munkát. Ahogy említettük, Csákány Doroszlóban ismét elöntött a Dózsa-ligetet a víz, az utca megint járhatatlan volt. Itt most nem védekeztek, mert hétfőn már mindent megtettek, de ott sem tudják, hogy a hétvégén ez elegendő lesz-e. Stúdió.
Németh Zsoltnak köszönjük szépen. Biszku Béla háborús bűnös, ezt mondta ki a fővárosi törvényszék elsőfokú ítéletében. A bíróság szerint a volt állampárti belügyminiszter felbújtóként követett el háborús bűncselekményt. A 93 éves férfit 5,5 év szabadságvesztésre ítélték. A döntés nem jogerős.
1956. december 6-án Budapesten a Nyugati pályaudvarnál lezajlott vöröszászlós tüntetés utáni sortűzben hárman haltak meg. Két nappal később Salgótarjánban pedig a karhatalmisták és a szovjet katonák 46 embert lőttek agyon, köztük nőket és gyerekeket, egyikük csupán 10 éves volt. Bércesi Mihályné a salgótarjáni sortűz idején személyesen is átélte a borzalmakat.
Az döbbentett meg a legjobban, amikor megláttam a terhes asszonyt halva, akinek a pólya ott volt a kezébe, vagy az az ember, aki a két kenyeret vitte haza a családjának, és hátba lőtték, mert ez tényleg egy olyan orvtámadás volt, hogy hátulról lőtték le az embereket.
Az akkori államhatalmi vezetők közül azóta sem vontak senkit felelősségre a történtekért. Készenléti rendőrök gyűrűjében érkezett meg Biszku Béla a fővárosi törvényszékre, az ellene idén márciusban indított per ítélet hirdetésére. A vád szerint a férfi, aki 1957 és 1961 között volt belügyminiszter, aktívan részt vett a forradalom leverése utáni katonai karhatalom megszervezésében, amely az 1956 utáni megtorlást végrehajtotta.
Ezt a szervezetet azzal a céllal hozta létre, és azzal a feladattal bízta meg a hatalmat birtokló párt vezetése, így Biszku Béla vádlott, hogy lőjenek akár fegyvertelen személyekre is.
Az ügyészség háborús büntettel és a kommunista rendszerek bűneinek tagadásával is vádolja a volt állampárti belügyminisztert. Biszku a Duna TV-nek adott 2010-es interjújában tagadta, hogy közvetlen köze lenne az 1956 utáni megtorlások halottaihoz, sérültjeihez, és ahhoz a 200 ezer emberhez, akik a kialakult helyzet miatt elhagyták Magyarországot. Felelnie kellett azért is, amiért a lakásán két éve tartott házkutatáskor 11 darab engedély nélküli lőszer találtak.
Ítélje életfogytig tartó szabadságvesztésre.
Az ügyész perbeszédében a korabeli dokumentumok, a tanúvallomások és egyéb bizonyítékok alapján életfogytiglani börtönbüntetést kért a volt belügyminiszterre.
A karhatalom felállításáról nem dönthetett.
A volt belügyminiszter védőügyvédje szerint Biszku Bélát a politikai akarat ültette a vádlottak padjára. Magyar Gábor több órás perbeszédében azt is elmondta, hogy szerinte nincs rá bizonyíték, hogy a karhatalmi erők azért használták a fegyverüket, mert erre parancsot kaptak Biszkutól. A védő azt kérte a törvényszéktől, hogy mentse fel Biszku Bélát. Végül a fővárosi törvényszék kihirdette az ítéletet.
Biszku Béla vádlott bűnös, felbújtóként több ember sérelmére elkövetett szándékos emberöléssel megvalósított háborús büntetben, kétrendbeli bűnpártolás büntettével megvalósított háborús büntetben, lőszerrel visszaélés büntetében, a kommunista rendszer bűneinek nyilvános tagadása büntetében, ezért a bíróság őt halmazati büntetésül, 5 évi és 6 hónapi börtönbüntetésre és 10 évi közgyektől eltiltásra ítéli.
Biszku Béla nyugodtan hallgatta végig az ítéletet és az indoklást. Amikor távozott, nem akart nyilatkozni a sajtónak.
Mit szól az ítélethez?
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért fellebbezett. Az ügyészség indítványozta, hogy Biszkut helyezzék előzetes letartóztatásba, de ezt a bíróság elutasította.
A Jobbik szerint mindennél fontosabb, hogy a bíróság kimondta Biszku Béla bűnösségét. Ezzel igazságot szolgáltatott a kommunista rendszer több százezer áldozatának, mondta Szilágyi György, a párt képviselője, aki korábban kezdeményezte az eljárás megindítását Biszku Béla ellen. A KDNP szerint az ítélet elégtétel sok áldozat számára, akik mind a mai napig kárvallottjai a Biszku és társai által üzemeltetett rendszernek. Már tart az azonosítása annak a 10 második világháborús katonának, akiknek maradványait a Várkert bazár felújításához kapcsolódó útépítés során találták meg néhány napja. Valószínűleg a főváros ostromában estek el, és a harcok után ide temették őket.
Budapest ostroma 1945. február 13-án ért véget. Az elesetteket egészségügyi okokból tömegsírokba temették. A Lánchíd utcában talált 10 katona maradványait valószínűleg egy bombatölcsérben földelték el. Egyenruhájuk maradványai és felszerelésük alapján magyar és német katonák lehettek. Egyikük tiszthelyettesi állományban volt.
Találtunk azonossági jegytokot is, amely egyértelműen arra utal, hogy magyar katonáról van szó. Itt sajnos, hogy ez a rész itt le van törve, úgyhogy nehézé válik az azonosítás.
A Honvédelmi Minisztérium alezredese az egyik katona azonosító jegytokját mutatja. A talaj nedvessége miatt erősen megrongálódott.
Tudjuk azt az első négy szemügy alapján, hogy hol anyakönyvezték, melyik településen, melyik évben, 1919-ben ezt az illetőt, és hogy hanyas a sorszáma az anyakönyvben.
Itt egymás mellett látható egy ép és a sérült jegytok. Nem kizárt, hogy meg lehet majd állapítani a katona személyi azonosságát.
Az azonossági jegyet meg fogják megtisztítani, és a rajta lévő azonossági számokat megnézni. Reméljük, hogy sikerül, bár töredékes, tehát egy része hiányzik, de amennyiben sikerül beazonosítanunk a katonát, akkor a médiában mindenképpen egy felhívást fogunk közzé tenni, hogy a esetleges hozzátartozói leszármazottai tudjanak értesülni erről az eseményről.
A katonákkal együtt bakancsmaradványok, egy német gázálarc táska maradványa és egy magyar őrmesteri rangjelzés is előkerült a tömegsírból. A mellettük talált lőszerek nem jelentettek veszélyt.
Néhány darab gyalogsági lőszert találtak először, majd a munkagödör szélesebb feltárása során összességében 26 darab 8 mm-es magyar karabély lőszer került elő, valamint egy vécsei kézigránát, szerencsére biztosított állapotban, illetve néhány tüzérségi lövedéknek a hüvelye.
A Honvédelmi Minisztérium adatbázisában csaknem 5000 katonát tartanak nyilván, akiket Budapesten temettek el. 200-an tiszthelyettesi állományban voltak. Így az sem kizárt, hogy közöttük van annak a neve is, akinek a jegytokját most megtalálták. A katonákat a budaörsi német-magyar katonai temetőben helyezik örök nyugalomra.
Ez volt a Híradó délben, további jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Higgyék el nekem, a mostani még egészen kellemes idő a holnapihoz képest, ugyanis tőlünk délre egy ciklon van megerősödőben, amelynek középpontja holnapra áthelyeződik éppen a Kárpát-medence fölé. Így már a délután folyamán is egyre erőteljesebb lesz a szél, különösen nyugaton lesznek viharos lökések, miközben észak-nyugat felé egyre intenzívebb csapadék terjeszkedik majd, legelőször délvidéken és Erdélyben kezdődik az eső. A csapadékzóna éjszaka tovább terjed nyugat-észak-nyugat felé, miközben a szél tovább erősödik, nyugaton már 90-100 km/órás lökések is lehetnek. Holnap egész nap borongós, esős időre van kilátás, ehhez igen viharos, erősen viharos északi-észak-nyugati szélpáros majd, inkább csak Erdélyben szűnik majd a csapadék késő délutántól. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!